Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Márk írása szerinti evangélium 12. fejezetéből, a 28-tól 34-ig terjedő versekből. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki, úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más, és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Azért szoktunk kérdéseket megfogalmazni, mert kíváncsiak vagyunk. Szeretnénk megismerni valamit, és azt reméljük, hogy akitől kérdezünk, válaszolni tud, s kielégíti kíváncsiságunkat. Aki tanulni akar, annak állandóan vannak kérdései, s ha odafigyel a válaszokra, akkor sokat tanulhat belőlük. Vannak tudást felmérő kérdések. Tudjátok, amikor a tanár kérdez, arra kíváncsi, hogy a diákok vajon megtanulták-e a leckét. Vannak beugratós kérdéseink is, amelyekre a figyelmetlen és felületes tudású ember rossz választ ad, mert már a kérdést úgy fogalmazták meg, hogy félrevezető legyen. Vannak aztán gonosz szándékkal feltett kérdések is, amikor a kérdező úgy fogalmazza meg kérdését, hogy arra nem lehet jól válaszolni. Akármit válaszolunk az ilyen kérdésre, mindig bele lehet kötni, kifogásolni lehet. Hallottuk az elmúlt napokban, hogy ilyen beugratós, gonosz szándékú kérdésekkel próbálták Jézust törbecsalni. Ilyen rossz szándékú kérdéssel akarták a farizeusok lejáratni Jézust az emberek előtt. Arra a kérdésre, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, nem lehet jelesre vizsgázni. Egyformán fontos minden parancsolat. Bár szoktuk kiemelni az első parancsolatot, ne legyenek más isteneid, mert egy Úr van, egy Istened van, de akkor mi lesz a ne ölj, vagy ne lopj, parancsolattal. Ezek talán kisebbek? Ezek kevésbé fontosak? Nem hiszem. Nem lehet, nem is szabad rangsorolni a 10 parancsolat igéit. Egyformán fontos és nagy mind a 10. Tudták ezt a farizeusok, Jézus is tudta, és nem sétált bele a csapdába. Olyan feleletet adott az őt lejáratni akaró ellenfeleinek, hogy azok elámultak a csodálkozástól, és elhallgattak. Többé nem merték kérdezni őt. Jézus felelete olyan tökéletes volt, hogy abba nem lehet belekötni. Tökéletes felelet. Ilyen tökéletes csak maga az ige lehet. Ezért jól meg kell tanulnunk és szívlelnünk. Mert ha ezt a szeretet parancsát komolyan vesszük és igyekszünk betartani, akkor Isten teljes igéjét magunkévá tettük. Jézus korában a törvény és a próféták a Szentírás teljességét jelentette. Ettől a szeretet parancsától függ minden. Az életünk minősége, boldogságunk és üdvösségünk. Két dimenziós szeretetet vár tőlünk Isten. Az egyik a függőleges, felfelé Istenre tekintő szeretet. Mindent Istentől kaptunk. Életünket, értelmünket, anyagi javainkat, mindent. Hálás szívvel szeretni őt, ez a legfontosabb. Ha ezt elmulasztjuk, akkor mindent elveszítünk. A másik dimenzió a vízszintes dimenziója az életünknek. Egy síkban, egy dimenzióban élünk embertársainkkal, testvéreinkkel. Ha őket nem szeretem, semmit sem ér az életem. Azt mondja Pál apostol, ha nincs bennem szeretet, semmi vagyok. Ezt a két dimenzió szeretetet nagyszerűen szimbolizálja a kereszt. Tudjátok, Jézus Krisztust keresztre feszítették. Krisztus keresztje Isten irántunk való szeretetének volt a pecsétje. Életünk Krisztus keresztjének függőleges és vízszintes ágának a meccés pontjában van. Mindkét ághoz kapaszkodnunk kell. Ha elengedjük a függőleges ágat, akkor lezuhanunk. Ha nem szeretjük Istent, bizony menthetetlenül elveszünk. Ha a kereszt vízszintes ágát engedjük el, mert nem érdekelnek embertársaink, csak magunkkal akarunk törődni, akkor hiába kapaszkodunk a függőleges fába, a vízszintes ág ugyancsak lezuhan. Akkor értéktelen, hiába való lesz az életünk. Aki nem hajlandó testvérei, embertársai gondját felvállalni, annak üres és értéktelen marad az élete. A számadás napján könnyűnek találtatik az ítélet mérlegén. Mert ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Krisztus keresztje nélkül nincs üdvösség. Ne feledjétek hát soha, szeretni Istent és szeretni embertársainkat, ettől a két dimenzió szeretettől függ az életünk, boldogságunk, üdvösségünk. Mondtam, hogy úgy elálmélkodtak, elcsodálkoztak a farizeusok, szadduceusok, Heródes pártiak, írástudók, hogy többet nem merték Jézus kérdezni. A felolvasott ige utáni szakaszban viszont Jézus fogalmaz meg fogós kérdést, olyan kérdést, amire emberi logikával nem lehet megválaszolni. Jézus nyilván nem a rossz szándék sarkalta ilyen kérdés megfogalmazására, mint a farizeusokat vagy sadduceusokat. Sokkal inkább Jézus figyelmeztetésnek szánta kérdését vita partnerei számára, mert nem tudták, nem akarták megérteni, hogy kivel vitatkoznak. Az Ószövetség egyértelműen megfogalmazta, hogy a messiás Dávid fia lesz. A Mesiás eljövetelével Dávid királysága fog helyreállni. Nem véletlenül kezdődik Máté evangéliuma például Jézus családfájának a bemutatásával, hogy mindenki számára bizonyos legyen, Jézus Dávid leszármazottja, Dávid fia. Ez a tény a Messiás azonosításának a legfontosabb, egyik legfontosabb eleme volt. Amikor Jézus felteszi a kérdést, mi a véleményetek, kinek a fia a Krisztus? A Krisztus bizonyára mindenki tudja, a Messiás görög fordítása. Kinek a fia a Krisztus? Mit gondoltok? Nos, erre a kérdésre a farizeusok betéve tudták a választ. Azonnal rávágták, Dávidé. Ezt követően viszont Jézus a 110. Zsoltárt idézte. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Ez a Zsoltár a királyok koronázási szertartásának volt az igéje. Dávid Zsoltárának ismerték ezt az igét, amelyben a Messiást urának nevezte Dávid a lélek által. Jól ismerték a farizeusok is ezt. És akkor Jézus felteszi a kérdést, amelyre emberi logikával nem lehet válaszolni. A Messiás, vagyis a Krisztus ura vagy fia Dávidnak? Melyik a helyes felelet? Mert a kettő kizárja egymást. Csak az egyik lehet igaz. Jézus Krisztus személyének emberi értelemmel felfoghatatlan titkát rejti magában ez a kérdés. Ez egy igazi teológiai kérdés, ami rávilágít arra, hogy Jézus Krisztus személyében együtt jelenik meg a valóságos ember és a valóságos Isten. Emberi mi voltában Dávid fia volt Jézus. Isten mi voltában pedig Dávidnak is ura volt. Jól lehet, szinte egy évezred telt el Dávid királyságától addig, amíg Isten fia, azaz Dávid ura emberré lett, és Jézusban megszületett ebben a világban. Jézus Krisztusban, a valóságos emberben Isten hozzánk szóló üzenete, üdvözítő szeretete lett nyilvánvalóvá. Az ő földi vándorútja mindössze 30 vagy 33 évre korlátozódott. Ez elég volt ahhoz, hogy minden titkot feltárjon előttünk, minden titkot az üdvösségről, Isten országáról. De ő kezdettől fogva örökké élő ura ennek a világnak. Ő mindig volt, van és lesz. Ő a mi élő urunk és üdvözítőnk is. Ő volt Dávid királynak is élő és üdvözítő ura. Olyan rejtély ez, amire az emberi értelem nem tud észszerű magyarázatot találni. A farizeusok sem tudtak megszólalni. Ezt a csodát, amit Jézus Krisztus személye jelent az emberiségnek, nem magyarázni, nem vitatni vagy bizonygatni kell. Ehhez a csodához csak hittel lehet közeledni. Szeretni és imádni kell őt. Nem véletlenül éppen a nagy parancsolathoz kapcsolódva irányította Jézus hallgatói figyelmét erre a teológiai kérdésre. Valóban úgy van, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első, ez a nagy parancsolat. Aki rá tud hangolódni erre a nagy parancsolatra, aki magáévá teszi ezt az elvet, az bátran vallhatja. Hiszek Jézus Krisztusban, az én megváltó üdvözítő Uramban. Mert aki szívébe zárja Jézust, és a lélek által elméjében is helyet ad Krisztusnak, azelőtt maga Jézus minden titkot felfed. Ahogy egyik szép énekünkben zengjük, ki kétkedően kutatja őt, annak válasz nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Imádkozzunk! Istenünk, áldunk, hogy szeretetedből gondunkat viseled, pedig nincs szükségedre jánk. Köszönjük, hogy szent fiadban megváltottál, pedig halált érdemeltünk. Bocsáss meg, hogy mégis annyit vétettünk szereteted ellen. Nem hittünk benne, és nem vettük komolyan. Nem voltunk hálásak érte, és nem akartuk viszonozni. Köszönjük, hogy mégis szeretsz, és mégis szerethetünk. Segíts meg, hogy napjaink feltétlen és igaz szeretetben teljenek. Tudjuk, hogy csak gyermekeidben szerethetünk téged. Indíts és képesíts testvér szeretetre. Tudjuk szeretetben elhordozni azokat, akiket reánk bíztál. Szívünkbe adj türelmet, megértést, taníts képmutatás nélküli szeretetre. Írts ki belőlünk az önzést és a hátsó gondolatokat. Hadd tudjunk különös felelősséget érezni hittestvéreink és népünk iránt. Segíts példát és erőt venni Krisztus Urunktól azok szeretetére is, akik vétkeztek ellenünk. Köszönjük, hogy szeretetedből élhetünk, és szeretettel élhetünk. Könyörülj rajtunk, Atya, Fiú, Szentlélek, egyigaz Isten, akinek dicsőség örökké. Amen.